magadok, azt mondta a rabbitok, a papotok vagy a lelkészetek, hogy ne gyertek el ide, és ne hallgassatok meg. Hát persze, mert félnek. Nem ismernek, de amit az ember nem ismer, attól nagyon tud félni. Nem is tudjátok, hogy a félelem mekkora úr. Jaj, ugye nem baj, hogy tegeződünk. Ez nem tiszteletlenség vagy ilyesmi a részemről, csak sokkal egyszerűbb lenne. Lehet, megengeditek? Fú, nagyon szépen köszönöm, jó fejek vagytok. Ja, és hogyha már itt tartunk, akkor tisztázzuk, hogy nem én akartam ma idejönni, hanem ti. Nem én akartalak titeket meghallgatni, hanem ti engem. Nem én akartam ma itt lógni veletek, hanem ti akartatok velem lógni, mert 2000 éve lógok a köztudatban. Persze, hogy félnek. Félnek, hogy kiderül, mennyit hazudtak rólam. 2000 éve tolják a hazugságot, 2000 éve adják az ívet a jámbor híveknek, 2000 éve csak szidnak és kárhoztatnak, pedig komolyan mondom, azt sem tudják, hogy mit beszélnek. Fingjuk nincs az egészről, mert nem tudják, hogy milyen volt Ísóval lenni. Bocsánat, Jézus arámi nyelven Ísó. Én régen így hívtam, ezután is így fogom. Nem tudják, milyen volt ott állni a papok előtt, hogy milyen volt belenézni a többiek szemébe. Nem tudják, milyen belepusztulni a kétségbeesésbe, de főleg azt nem tudják, hogy milyen az, amikor az ember nem is maga akarja az egészet, hanem... Nem Pilátus került a krédóba, hanem én. Csak erről senki nem akar beszélni, mert félnek. Szépen el fogom mondani az igazat, jó? Nem vagyok ilyen nagy szónok, úgy ilyen nagy speech-eket, meg ilyesmiket ne várjatok tőlem. De hogyha már úgy döntöttetek, hogy meghallgattok, akkor én nem fogok hazudni nektek. Egyébként engem rettenetesen frusztrál, hogy állandóan védekeznem, meg magyarázkodnom kell, ahogy kiteszem a lábamat hazulról. De nem csoda, hogy az embernek előbb-utóbb üldözési mániája lesz. Figyeljetek, én még ma is meglepődöm, hogy mennyien gyűlölnek. Figyeljetek, tudjátok mit? Felolvasok nektek néhányat a kritikákból, jó? De nyugi, csak azért, hogy értsétek, hogy miről beszélek, és hogy miért vagyok ilyen állapotban. Na, mindjárt meg lesz. Pillanat. Ez az, meg is van. Na, Tertullianus egy ilyen nagy ókori történetíró volt. Szóval Tertullianus ezt mondta rólam. Krisztus Jézus két formában, két eljövetelben rajzolódik ki. Először nyomorúságba öltözve, vagyis a szenvedő és halandó test méltatlanságában, amikor a sátán is szembeszáll vele, mint Júdás árulásának szerzője. Hát azt hiszem ez érthető, tehát Tertullianus szerint az én árulásomat a sátán szerezte. Na, aztán hallgassátok Szent Jeromost. Júdás Rút elhunytához húrkot köt fenn a gerendán. Vagyis, mit akar mondani? Annyit, hogy felakasztottam magam. Vagy aztán Dante Alighieri ezt írta rólam az isteni színjátékban. A legszörnyűbb kén Júdásé. Hát mondjuk ebben van valami. Jaj, vagy aztán itt van, tessék, Paul Tillich. Paul Tillich egy fantasztikus koponya volt, egy nagyon felvilágosult elme, teológus volt, anglikán teológus az 50-es években, csodálatos könyveket írt. Na most rólam ezt bírta. Figyeljetek, ez nehéz szöveg. Idézőjel kezdete. Júdás végtelen felelősséggel tartozik bűnéért. Júdás bűnének tragikus és morális eleme egyforma hangsúlyt kap. Idézet vége. Mi az, hogy végtelen felelősség? Ezt a tragikus meg morális izét, ezt mondjuk nem is értem, de mi az, hogy végtelen felelősség? Hogy a fenébe lehet egy felelősség végtelen? Az eszem megáll! Ja, vagy itt van egy magyar vonatkozású, tessék, Ady Endre, dühött, lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem, Krisztus poétám, szent alak, eladtalak, anyádat adtad el Endre, de nem én Ísót! Húha, megint fölment a vérnyomásom. Na, látjátok, mindig ez van, ha elkezdek erről beszélni. Ha most lógnék egy kicsit, akkor lemenne. Az mindig segíteni szokott. A nyugalom, mindent el fogok mondani, csak, Csak egy kicsit le kell nyugodnom. De most mondjátok meg, ti nem lennétek frusztráltak, ha ilyeneket írnának rólatok, ha? Nem a fenét, nem. Sokkal frusztráltabbak lennétek, mint én, mert én legalább tudom, hogy mit csináltam, és azt is, hogy miért. Mindent elmondok, csak előbb le kell nyugodnom. Úgyhogy énekelek egy kicsit. Hú!
Az égen égnek csillagok, táncolnak szexi angyalok, boldogan zeng az égi kar, a sátán senkit nem zavar. Isten mindenkit imád, úgy szeret, hogy meg is vált, de azt, kit egyszer eltaszít, annak nem bocsátja meg védkeit. Az örök élet, a végítélet, a kárhozat nem áldozat, de hogyha kéred és nem féled, beteljesítik álmodat. Csak hogy ezt az életet nem lehet bűn nélkül leélni, pajtikáim. Telnek múlnak az évek, és egyszer csak észreveszed, hogy tele vagy vétkekkel. Van vagy nincs bűn bánatod, ha nincs, azt még megbánhatod, bár egyszer még úgy láthatod, hogy a bűntudat lesz a bánatod. Ha bár a pokol menny lehet, a menny meg pokoli végzeted, ha ott leszel, majd megtudod, de magad meg nem válthatod. Az örök élet, a végítélet, a kárhozat nem áldozat, de hogyha kéred és nem féled, beteljesítik álmodat. Az örök élet, a végítélet, a kárhozat nem áldozat, de hogyha kéred és nem féled, beteljesítik álmodat.
Na, hát mindjárt jobb. Kezdjük szépen sorjában, jó? Menjünk az elejéről. Kisgyerekkoromtól vonzódtam a fegyverekhez. Nagyon szerettem a kardokat. Nem tudom miért, de mindig ámulattal néztem, ahogy a rómaiak halomba vágták a fajtámat. Ja, nem azt tetszett, hogy a zsidókat törték, hanem egyszerűen megbabonázott a véres pengék látványa. Nem tudom, talán olyan 5-6 éves lehettem, és gyakran bementem a konyhába, elkértem anyámtól a nagy húsos darabolókést, és a penge lapját a homlokomra nyomtam. Az a fémes, hűvös érintés az nekem olyan volt, mint amikor beteg voltam, és anyukám a homlokomra tette a kezét. Egyszerre hűsített, nyugtatott, vigasztalt és felüdített. Aztán meg sokszor leültem a ház küszöbére, félig háttal az utcának, és a penge tükröződésében néztem, hogy mi zajlik. Mintha egy másik világból szemléltem volna az embereket. Az alakjuk furán megtört a pengén, hol megnyúltak, hol összementek, ketté törtek, aztán újra összeolvadtak, hogy megint olyanok legyenek, mint amilyennek a saját szememmel láttam őket. De órákig el tudtam nézegetni. Ilyenkor azt éreztem, hogy úgy fentről nézem az emberek csetlő, botló, suta földi vergődését és hiába való sürgés forgását, valahogy úgy, ahogy Isten. Nekem ő mindig Hashem Shabaut volt. A seregek ura. Gyakran elképzeltem, hogy az úr serege feláll egy mezőn. Velük szemben pedig a teljes római hadsereg. A nap a rómaiak feje fölül süt. És ekkor az úr serege egyszerre előhúzza a kardjait, és még mielőtt a rómaiak akár egy dárdát előre szegezhetnének, a pengékkel a napfényt a római sereg szemébe tükrözik, és azok ott helyben megvakulnak, az egész sereg. És aztán hamuvá égnek abban a nagy fényességben. Seregek ura! Katona akartam lenni. Én még római katona is boldogan lettem volna, ha sikerül polgárságot szerezni. Ja, ne, szerintem ez nem elvtelenség. Egy gyereknek még nincsenek elvei, tehát elvtelen sem lehet. Engem zsigerileg vonzottak a fegyverek, és seregek ura. Aztán, amikor kamaszkoromban anyámékat levágta egy centúrió, nem csináltak semmit, csak rosszkor voltak rossz helyen. Már tudtam, hogy soha nem leszek római katona. Amit az elején játszottam, tudjátok, ez a Ez a szép szaxofonos zene, na. Az egy jazzkad is volt, amit anyám még emlékére írtam. Higgyétek el, akkoriban nem volt könnyű egy kicsi zsidó árvának. Ma ezt úgy mondanák, hogy zülleni kezdtem. A kardok és a Hashem Shabaut iránti rajongásom egy ilyen forradalmi szektába vezetett, ami amolyan politikai akciócsoport volt. Kaptam fegyvert, meg kiképzést, golyutazókat, meg fuvarosokat fosztogattunk, kollaboráns zsidókat koncoltunk fel, meg ahol és ahogyan tudtunk, igyekeztünk keresztbe tenni a rómaiaknak. Akkor lettem igazán forradalmárrá, amikor egy római őrjáratot megöltünk, és a centúriót a saját kezemmel szúrtam le. Na most ez a szekta, amiben bekerültem, ez a szikariim volt, vagy görögösebben a szikariosok, vagyis a késesek szektája. A zelóták egyik forradalmi akciócsoportja volt. Képzeljétek, az én időmben az ilyen szegény, egyszerű embereknek, mint én, nem volt vezetéknevük. Mi csak keresztnevet kaptunk, amihez gyerekkorunkban hozzátették apánk nevét, esetleg a foglalkozását. Aztán, amikor felnőttünk és már kialakult a jellemünk, akkor az alapján kaptunk valamilyen ragadványnevet. A 12 között engem Ísó, éppen ezért, a szektáról nevezett el. Hát így lettem Szikariosz, vagyis késes Júdás. Csak magyarul hangzik ilyen tök hülyén, ahogy ti mondjátok, hogy Iskarióti, meg nem is jelent semmit. Jó, oké. Vannak kutatóim a... Igen, képzeljétek el, nekem vannak kutatóim, akik a nevemet Keriot faluval azonosítják, és szerintük Kerioti embert jelent, mert hogy héberül az is ember, Keriot a falu neve, honnan állítólag származom, hát nem onnan származom, és akkor a nevem jelentése az lenne, hogy Kerioti ember, Júdás, de hát ez tök hülyeség, mert mindnyájunknak ragadvány neve volt, hát mondok példát. Tama, vagyis Tamás a Düdimos, vagyis Iker nevet kapta Ísótól, de nem azért, mert hogy Ikervárot született, vagy az ikrek csillagjegyben, hanem mert kicsit skizó volt, olyan kettős személyiség. Vagy ott volt Juhanan és Jakub, vagyis János és Jakab. Ők sem azért kapták a bnáj reges, vagyis mennydörgés fiai jelzőt, mert hogy szép orgánumuk, vagy erős hangjuk volt, hanem mert mindig morogtak, meg dühöngtek, meg csapkodtak. Olyanok voltak, mint az ég vihar előtt. Hát kicsit nehezen kezelték az érzelmeiket. Ja, miért Kefa Péter? Szerintetek miért lett kőszikla? Hát nem azért, mert Isó az egyház alapkövének szánta, hanem mert olyan kemény volt a feje, mint egy kő. Erre meg ő lett a szikla, pedig az Dwayne Johnson. Basszus, hát háromszor tagadta meg Ísót, én csak egyszer. Pedig Ísó azt is mondta, lehetetlen sziklára magot vetni és learatni a gyümölcsét. Figyeljetek, én most nem akarok elkalandozni, de ma már semmit nem értenek az egészből. Komolyan mondom, hogy az elmúlt 2000 év olyan, mint valami rárohadt, elsziruposodott, gejl, gusztustalan csokimáz. Senki nem tudja, hogy ki volt Ísó. Jaj, várjátok, eszembe jutott még egy sztori, ezt az egyet még hadd mondjam el. Az egyik evangéliumban van egy olyan rész, hogy egy süket némát oda visznek Ísó elé, aki azt mondja neki, hogy Effata, azaz nyíj meg, és akkor a süket néma meggyógyul. Tudjátok, mit jelent az Effata magyarul? Na, valaki? Semmit. Mert hogy a nyíj meg arámiul az et paták, de nem e fata. Valószínűleg, aki átírta ógörögre az arámi szövegeket, mert nem is értette. Lemásolta valamit, kibogarászott, azt jó lesz, hogy ezt úgy is maradt. Látom magam előtt a sok millió jámbor hívőt, ahogy vasárnap reggel beülnek a templomba, és ájtatos orcával hallgatják a papot a szószékről, hogy Jézus azt mondta, Effata, nyíj meg, és közben az egész semmit sem jelent. És hogy mennyi ilyen van a Bibliában? Hát, gyerekek, komolyan mondom, hogy az valami hihetetlen, amit ti Jézus címszó alatt műveltek. Oké, bocsánat, érzem a feszkót. Elnézést kérek, nem ezt tanultátok a suliban?
Hit és erkölcs tanórán. Meghallgattok egy ilyen izét, és akkor kiderül az igazság. Hú, ez mekkora córesz. Nyugi, nem lesz semmi baj. Mindent elmondok, csak legyetek türelmesek.
Na szóval, fosztogattunk, merényeltünk, meg tüntisztünk, meg leraboltuk a Róma szimpatizán zsidó tesókat, hittünk Hashem Sabaotban, tartottuk a törvényt, és ezerrel nyomultunk, hogy az addigra 2,5 törzsből megint valahogy 12 legyen, meg hogy valahogy megpróbáljunk kiszúrni a rómaiakkal.
Basszus, ez is milyen már! Hogy pont az a Róma lett a kereszténység fővárosa, amely kinyírta a ísót. Figyeljetek, ez tökre olyan, mintha nem tudom én mennyivel a második világháború után mondjuk Berlin lenne Izrael állam fővárosa, vagy a zsidó hit központja, de nem!
Na, szóval elmentünk Galilea vidékére, és ott is műveleteztünk. Figyeljetek, csillogott a napfény a késeken, csöpögött a vér. Erről nincs nagyon mit mesélni. Nem volt ebben semmi, hát szaridők voltak, amikor nem lehetett más csinálni. Jaj, ne legyetek már olyan álszentek! Na jó, jó, oké, akkor jövök egy idézettel, oké, ezt hallgassátok meg. Midőn az örökké való a te Istened, bevisz téged az országba, ahová jössz, elhajt sok népet előled, eléd adja őket az örökké való a te Istened, és te legyőzöd őket. Tudjátok, hogy miből van ez? Ha? Móse, ahogy ti mondjátok, Mózes törvénykönyve, a 7. rész eleje.
Szentírás, ha?
Gyerekek, értsétek meg ezeket a népeket és embereket, az Úr adta a kezünkbe. Mi nem csak úgy random gyilkoláztunk, hanem a szabadságunkért harcoltunk. Mi azt hiszitek, hogy mi más csináltunk, mint ti Magyarországon 48-ban vagy 56-ban? A fenéket! Jól van, rátérek a lényegre. Amikor Galileában akcióztunk, akkor láttam őt először. A Járden a Jordán vidékén tanított. Tudjátok, az unokatesójával, Keresztelő Jánossal, aki menet közben megmakkant, mert éveket töltött a pusztában egyedül. De Ísó nem volt kattant. Oda mentünk, mert láttunk egy-két róma kollaboráns tesót. Tudjátok, az volt a technikánk, hogy egyszerre többen elvegyültünk a tömegben. Ketten-hárman valamilyen figyelemfelkeltő vagy elterelő akciót csináltak, mondjuk hangoskodtak, vagy veszekedni kezdtek, belekötöttek egy árusba, hát mikor mit kellett. Amíg a tömeg rájuk figyelt, ketten megközelítettük a célszemét, az egyik kérdezett tőle valamit, ezzel elterelte a figyelmét, a másik meg leszúrta. Igyekeztünk mindig gyomron szúrni, mert hogy az a leghatékonyabb. A kiömlő gyomorsav 1-2 perc alatt végez vele. És minél nagyobbat vágsz, annál gyorsabban. Az volt a leghatékonyabb, ha a belek is kijöttek meg, hát persze az volt a leglátványosabb is. Ha pedig csak hátulról vagy oldalról lehetett megközelíteni, akkor meg vesére, májra mentünk. Kerestük az artériákat, az erősebbek pedig igyekeztek két csigolya közé beszúrni, mert úgy elvágták a gerincvelőt, és ott volt vége. Szóval akkor is négyen voltunk. Ketten már elkezdtek veszekedni, a harmadik kérdezett az áldozattól valamit, és nekem kellett szúrnom. A kés ott volt a kezemben, a köpenyem alatt.
És akkor észrevettem, hogy engem néz. A tekintetében nem volt vád, se szemrehányás, semmi ilyesmi. Sokkal inkább úgy nézett, mint aki már régóta várta, hogy megérkezzem, és most nagyon örül. Nem tudtam róla levenni a szemem. Olyan végtelen békességet és ok nélküli örömöt éreztem, hogy sírva fakadtam. Soha többé nem használtam a késemet.
Tudjátok, Iliahu, vagyis Illés próféta óta sok csodatévő haszíd, ilyen gyógyító ember, csodarabbi, meg messiás féle felbukkant már nálunk. Ott volt Ísó előtt Honi, aki esőt fakasztott a felhőkből, vagy Ísó után nem sokkal Hanina ben Dosza, aki ugyanúgy tudott gyógyítani, meg csodákat tenni, mint Ísó. Jaj,
már Haninárról van egy jó sztori.
Egyszer Hanina nagyon elmélyülten és hosszan imádkozott, és imádkozás közben megmarta egy mérges kígyó. Fú, az emberek azonnal elkezdtek ám kárálni, hogy jaj, szegény rabbi, meg fog halni, vége van, nye. Ő viszont nem zavartatta magát, és nem hagyta abba az imádkozást. Aztán egyszer csak valaki észrevette, hogy a kígyó megdöglött.
Na akkor terjedt el a mondás. Jaj annak az embernek, akit a kígyó megmar. De jaj annak a kígyónak, aki Rabbi Hanina ben doszát marja meg.
Szóval nem voltunk hiány csodatevőknek, meg messiásoknak. Persze csak kis emmel.
Kis szűz, mit szűz?
Kis szűz, mit szűz? Tán megváltót szűz. Kis szűz, mit szűz? Meséld el nekünk.
Kitől van a messiás? Kitől van a messiás? A messiás kitől van? Na,
na elmondom, hogy miről van szó, arról, hogy mi az igazság, mert elfedi a történetet 2000 évnyi bús homály. Nem látjuk az igazságot, s nem tudjuk, vajon látható, mert eltakarja a história, a sok interpretáció. Máriáról azt mondják, hogy szűzen szült egy gyermek. De régen elfelejtettük már a szűzesség értelmét. Az akkor élő héberek jól tudták a lényeget, s a szűzesség jelentésén három dolgot értettek. Mi van a mélyben, mi van a mélyben, kitől szült vajon Mária? A Szentlélektől vagy Józseftől lehet csak a kisbaba. Mondd meg kérlek, Máriám, ki a papája a gyereknek, ki a messiás?
Először úgy értették a szűzet, ahogy mi értjük. Szűz a csaj, ha érintetlen, szűzhártyája nem sérült. Másodszor nem nézték, hogy milyen a családi helyzete. Szűznek tartották a nőt, ha soha nem volt még menszesze. Harmadszor, és ez az érdekes, hogy szűzi volt az az eset. Ha férjezett volt a nőnemű, de még nem szült gyermeket. Hogy mi az igazság, jó kérdés, nem tudom, s nem tudható, hogy hebraizmus vagy szent lélek egyénileg választható.
Ne húzzá újat a katolikus pápával öreg, mert úgy kopán váglak, hogy a fejeden lesz egy üreg. Jó figyelj, csóka, nem jó a móka, szűz a csaj akkor is, ha mégse szűz van.
Mi van a mélyben, mi van a mélyben, kitől szült vajon Mária? A szent lélektől vagy Józseftől lehet csak a kisbaba. Mondd meg kérlek, Mária, ki a papája a gyereknek, ki a messiás? Kis szűz, mit szűz?
A többi 11 nem nagyon rajongott értem. Hát mondjuk én sem őértük. Galileai bunkó volt mind, igazi sötét parasztok. Figyelj, Galilea nekünk akkor olyan volt, mint mondjuk ma nektek egy ilyen Zalai vagy Miskolc melletti zsákfalu. Szóval a többiek annyira, de annyira falusiak voltak. Igazi vidéki surmók. Én nem akarom lerombolni bennetek a 12 idilliét, mert persze, hát idillis volt. Csak hogy az nem belőlünk fakadt, hanem Ísóból. Szóval kicsit mindig idegen maradtam köztük. Meg persze tudták, hogy egy forradalmi szektából jöttem, és már sok embert megöltem, ezért aztán tartottak tőlem.
Higgyétek el, hogy nem voltak trükkök. Tényleg meggyógyultak a betegek. Tényleg feltámasztotta a halottakat. Tényleg borrá változtatta a vizet, és tényleg sétált a tavon. Gyerekek, akkora fló volt, hogy azt nem tudom elmondani. Mi úgy sütkéreztünk a kegyelemben, mint a gyíkok a napon. Egyszerűen nincsenek rá jó szavak. Persze, mondjuk rám nem ez, nem a csodák hatottak, hanem az, hogy hittem, hogy ő a messiás. Hallgassátok meg, hogy mit írt Jesaja próféta.
Azon a napon az Izsály gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Azon a napon az Úr újra kinyújtja kezét, hogy birtokba vegye népe maradékát, amely megmaradt Asszíriából és Egyiptomból, Patroszból, Kúsból, Sineárból, Hamádból és a tenger szigeteiről. Értitek? Ez a 12 törzs. Mi is 12-en voltunk, hát mi lettünk volna a törzsek új vezetői? Tényleg benne látszott beteljesülni minden profécia? Én hittem, hogy azt, amit mi a késekkel nem tudtunk megcsinálni, azt majd ő a mennyei hatalmával véghez viszi. Hogy helyreállítja a 12 törzset, hadvezér lesz és főpap, kiűzi a rómaiakat, és akkor végre beteljesült, amiről Dániel próféta jövendőlt, és bekövetkezik az Isten országa, az Olam Haba, és én ott akartam lenni ebben az országban, és igenis részt akartam Isten hatalmából, erejéből és dicsőségéből is, és úgy tűnt, hogy benne fog beteljesedni mindez. Szerintem Isu zseniális politikus volt. Hihetetlenül jól csinálta. Tudta, hogy ha azonnal ereje teljében lépne föl Jeruzsálemben, akkor rögtön kinyírnák. Ezért szépen elkerültünk minden nagyobb várost és fontos helyet, viszont ott voltunk minden kis településen, amire se a rómaiak, se a farizeusok nem figyeltek. Akkor is olyan volt nálunk minden, mint Magyarországon, nálatok Budapesten. Az is vízfejű ország volt, mint ez. Ott is mindenki Jeruzsálemben tolongott, ott akart érvényesülni. Egymást taposták a hivatalokért, iszonyat pénzekért vették a címeket, közben a vidékre meg a vidéki emberekre magasról tettek, pláne Galileára. És ő éppen azért választotta Galileát, mert az volt az ország legsötétebb és legkevésbé számon tartott része. Figyeljetek, a mi időnkben Galileában nem volt egyetlen jól képzett rabbi sem. Egyetlen egy sem. És ott tudta, hogy jó ideig nem lesz nagy gebasz, ha ott kezd tanítani és gyógyítani.
Azt hiszem, ti keresztények, már aki az. Ti azt nem értitek, hogy nem szépeket meg okosakat kell beszélni Isóról a szószéken, hanem úgy kell élni és gondolkodni, ahogy ő. És akkor jelen van a Sekinna meg a Kavaná, az Isten ereje és hatalma. Ahol meg ez nincs, ott úgyis tök mindegy, nem? Hogyha most egyetlen szóval kellene kifejeznem, hogy milyen volt ez az egész, akkor azt mondanám, hogy szédítő. Pont úgy, mint amikor az ember fölmegy egy magas hegyre és lenéz.
Egyébként már akkor sem sokan értették őt. Hát még közülünk a 12 közül se nagyon. Figyeljetek, ezek halászok voltak.
Tudna nekem segíteni? Ez
Ezek nem értettek a politikához. Nem beszéltek nyelveket, nem jártak a nagyvárosokban, ezek nem jártak iskolába, volt, aki soha életében nem hagyta el a szülőfaluját. Na ezért is szeretett engem Isó annyira. Mondjuk Tamással azért vele jóban voltam, mert benne volt bátorság kételkedni. Szóval többiek kérdések és kétségek nélkül mindent elhittek és elfogadtak, de mi Tamással magunk között azért gyakran átbeszéltük a dolgokat. De pont az volt benne nekem a szimpi, hogy egy kicsit skizó volt. Már nem klinikai értelemben, csak mindig mindent megkérdőjelezett. És mindennek az ellenkezőjét is. Azt mondta, hogy ez nála az igazság kereséséhez tartozik. Jó van, oké. Mi ketten nem bírtuk elviselni a konzerv válaszokat meg tanításokat, csak olyasmit tudtunk elfogadni, ami kiállta az ész és a szív próbáját is.
Szerintem a legtöbb mai hívő tökre olyan, mint a többi tíz volt. Mindent elhisznek, amit a rabbiuk, a papjuk vagy a lelkészük mond nekik. Igazából nem Istenben hisznek, hanem a tekintélyben, ami szól hozzájuk. Egy ilyen kis bálványt öntenek ebből a tekintélyből, odaállítják Isten elé, és akkor ezt a tekintélyt imádják. Szerintem ez azért van, mert az emberek zöme egyáltalán nem akar se gondolkodni, se felnőtt módon felelősséget vállalni magáért. És minél egyszerűbb, minél sarkosabb, minél szélsőségesebb a lózung, amit hallanak, annál inkább igazságként hisznek benne, pedig ez nem hit, hanem hiszékenység. A hithez ugyanis nem az kell, hogy mindent elhiggyetek valakinek, aki dumál nektek, hanem az, hogy személyes kapcsolatotok legyen, hát vele. És aztán mindazt, amit ad, az egész életet, a létezést, az, hogy átpasszírozzátok A saját személyiségeteken. De hát ez nem megy kételkedés, kétségek, mit több belső feszültség és konfliktusok nélkül. Szóval annyira szépen mondta Isó, hogy ez az egész tényleg olyan, mint egy ilyen keskeny ösvény, amit az embernek a saját gondolatainak, vágyainak, ösztöneinek és akaratának dzsungelében kell vágnia. Na, hát ilyenek voltunk. A tíz hiszékeny, a Tamás, meg én. Nehogy azt higgyétek, hogy Isó nem látta, hogy ez a leosztás nem kicsit ciki. Ha, dehogy nem, csak nem volt mit tenni, mert az atya így akarta, így kellett lennie. Azért szeretett engem annyira, mert teljesen más voltam, mint a többiek. Sokszor mondta nekem, gyere el közülük, és elmondom neked a királyság misztériumát. És mondta.
Eleinte nem fogtam gyanút.
Nem. Ittam a szavait, amikor az Isten országáról beszélt. Arról, hogy majd hatalommal fog megjelenni, csak sok nehézséget kell még addig legyőzni. Hogy mindenki erőszakkal akar majd bemenni oda. Hogy úgy fog előlépni, mint a villám, mely napnyugatig látszik. Az ég felhőjén át fog megjelenni, ahogy Dániel próféta jövendölte. Azt mondta, hogy csak a többieknek szóltak a példázatok. Igazából csak nekik szólt az, hogy az ország olyan, mint a földben növekvő vetés. Vagy úgy teljesedik be, ahogy a kovász bédagasztja a kenyéretésztát. Aztán elkezdett gyanús lenni, hogy mindig olyan jámbor. Ja nem, ő nem volt gyáva, meg nem félt, vagy ilyesmi, nem. Csak idővel egyre szelídebb és visszafogottabb lett. Amikor meg elkezdett arról beszélni, hogy szeretnünk kell az ellenségeinket, akkor tudtam, hogy valami nagy baj van.
Ja, hát én nagyon akartam szeretni a rómaiakat, csak valahogy nem ment.
Aztán megjött azzal, hogy lélekben és igazságban kell imádni Istent, meg hogy az ő országa nem e világból való. Mi van? Mi nem ezt kaptuk az úrtól, hanem hogy vedd ostrom alá és vágj le minden harcos férfit a kard élével. Látszott, hogy nem akar hadvezér meg főpap lenni. A többiek az egészből nem értettek egy szót sem, de én láttam, hogy egyszerűen nem akaródzik neki messiássá lenni. Na még egyszer, amikor bevonultunk Jeruzsálemba, akkor csinált valami érdemlegeset. Kikergette az árusokat a templomból, de én azt hittem, hogy ott helyben forradalmat fog kirobbantani, és nem! Kisunnyogott, mintha szégyelte volna, amit csinált. Na az volt az a pont, amikor elment a kedvem az egésztől.